gyerekek, tőletek kérdezném, hogy szeretitek-e a találós meséket? Ki az, aki szereti a találós mesét? Ó, vannak is. Felnőttek, te is szeretitek a találós mesét? Nem? Vannak, igen. Na, mondok egy... Tudjátok, hogy a Bibliában is van találós mese? Ti tudjátok? Gyerekek? Igen? És hol van? Ez egy találós mese, mi? Hol van a találós kérdés? Na, felnőttek, ti tudjátok, ugye nem mondjátok meg, hogy hol, csak hogy van találós történet a Bibliában, igaz? Na, mert hogy én mondanék nektek egy történetet. Sziasztok, srácok, de hogy előkerültetek, mert pont rólatok beszélek, fogok beszélni. Olyan emberről, mint én, na gyertek, üljetek ide. Ugyanis elmondok nektek, tudjátok, én szeretek olyat csinálni, hogy elkezdem mondani a történetet, és nektek kell kitalálni, kiről lesz szó, jó? És ez a történet egy találós mesével kezdődik, vagyis ott vesszük fel a történet fonalát, hogy volt egy...
Amit szoktam mesélni a...
Hát hasonló, igen. Úgyhogy most ez egy történet, ki kell találtok, hogy kiről szól, és először úgy kezdjük a történetet, ott vesszük fel a történet fonalát, hogy ez az ember az esküvőjén volt, nem mondom, hogy férfi vagy nő, de az ennek, hogy ott volt az esküvőjén. És képzeljétek el, hogy ez az ember unatkozott az esküvőn. Van ilyen, hogy unatkozik valaki az esküvőn?
És a saját esküvőn.
A saját esküvőn unatkozik. Az durva, mi? És gondoljátok el, hogy azt találta ki, hogy feldobja ezt az esküvőt, még ez 7 nap is tartott. Hú, voltatok már esküvőn?
Én még nagyon sokkal.
És volt ami 7 napig tartott?
Nem.
7-szer már voltatok, nem? Ez 7 napig tartott az esküvő egy húzamban, és képzeljétek el, hogy azt mondta az elején, hogy hát, unalmas ez egy kicsit, inkább mondok egy tálos mesét, hát, hogyha ezzel egy kicsit izgalmasabbá teszem. Na, de már tudja, de nem mondd el még.
Meséljön nekik otthon.
Nem. És az volt, hogy odahívta az embereket, és elmondott nekik egy tálos mesét. Mégpedig azt mondta el, hogy na milyen mesét mondott tőled? Na azt mondta, hogy az erősből édes jött ki, és az evőből étek jött ki. És elmondta az embereknek, és azt mondta, hogy ha a 7 napig, az esküvő 7 napja alatt ki tudjátok találni, akkor adok nektek nagyon sok, hát nem pénz, de 30 ruhát, ami akkor nagyon sokat számított, de hogyha nem tudjátok kitalálni, akkor ti adtok nekem 30 ruhát. Szerinted ki tudták találni?
Nem, de...
Ti tudjátok találni? Várjál, ti kitaláljátok? Ti tudjátok, mire van szó? Nem ti kettőt. Többiek?
Nem.
Hát vannak, akik már tudják. Na kézzétek el, hogy ott ilyen nagyon okos emberek voltak, de senki se tudta kitalálni. Hát azért gondolatok, ez nagyon nehéz, hogy az erősből édes jött, az evőből étek jött ki. Hát tudnátok ilyet mondani? Bármi tipp. Van tippetek? Kéve azok, akik tudják. Dani, neked mindig van tippet, meg Jonatán.
Nekem van tippet.
Valami tippet mondjatok. Nem, már erre nincsen tippetek?
Hát tippe van
szóval. Na, mondj egy tippet. Na, Abigail? Aha, igen, de nem azt akartam kérdni, de jó. Nagyon jó, ügyes vagy, igen. Kitaláltátok már, Sámsonról van szó a történet.
Igen.
De itt még nem tudták, ezek a filiszteus fejedelmek voltak, és nem tudták, itt még tipjük se volt, képzeld el. Hogy lehet, hogy tipjük volt, oda mentek, de hát nem az. És akkor mit találtak ki a filiszteus fejedelmek? Na mondjad, Gergő, most mit találtak ki?
Azt, hogy megkérdezik a...
feleségét.
Akkor még ez nem volt a felesége, még nem az a nő, de az később volt, igen. De ugyanazt a trükköt eszelték ki. Hasonlót, na mondjad, Adél.
Hogy akivel volt az esküvőjük, azt a lány megkértek, hogy kérde meg Sámsont, hogy mondja meg, hogy mi a megfejtés, és ők meg majd, ő nekik majd mondja.
Aha, igen. De még csak nem is ezt mondták, mert hogyha megkérték volna szépen, de azt mondták neki, hogy ha nem mondod meg, akkor fölégetjük a te házadat is, meg az apukád házat is, meg mindent. Na és akkor odament és megkérdezte a Sámson, és a Sámson meg elmondta a feleségének, vagy sem? Vagy hát a jövendőben élnek? Elmondta. És tudjátok, hogy mi volt ez? Akkor most már mondjátok el, hogy mi volt ez az erősből édes jött ki, és az evőből étek?
A rossz
Mert mi történt?
Samson megölt az oroszlán.
És mi történt vele?
És nézhetett.
Méz az oroszlánban?
Hogy? Felköltöztek a méhek.
Bizony. Képzeljétek el, hogy Samson, amikor ezt a lány megismerte, akkor ment, és kerülő úton ment, és egy kerülő úton rövidített, csak az veszélyes volt az a rövidítés, és egy oroszlán kölyök jött ki, és rávardított, és meg akarta támadni, de Sámson az gyenge volt?
Nem,
hát olyan erős volt, mint a Jonatán, a Gergő, meg a Tani, ezek a nagy fiúk már, meg olyan a Bálint lesz, meg a Pont és az Elő. És megfogta, és egy mozdulattal megölt ezt az oroszlánt. És aztán elment. És akkor visszafele, amikor jött majd később, akkor is, mi lesz ezzel, mi lesz az oroszlánnal, talál történetből arra ment, és megnézte. És akkor volt benne a méz, és már miért mézet is rakta be.
De azért még nem kérdezte meg ezt a kérdést.
És akkor még nem csak akkor kivette ezt a méz belőle, és akkor ezt nyalogatta, és adott a szüleinek is, mert mondta, hogy honnan van, senki se tudta, csak a Sámson. És erre gondolt, ezért adta fel ezt a tálos mesét, és aztán azt mondta, hogy ha az én üszömön nem szántottatok volna, mesén ki nem találtátok volna. Ez azt jelenti, hogy ha nem, az ő jövendőbeliét próbálták, vagy a családtagjait próbálták volna megkérdezni, akkor sose találták volna ki a mesét. Na és aztán mit csinált Samson, és itt akarok a történetnek a lényegi része az?
Legyilkolt annyi embert, amennyi ruhára volt szüksége?
Hát ez így is volt, de mikor csinálta ezt? Az esküvő végén?
Nem.
Meg akkor! Képzeljétek el, ott abban azon nyomban, hogy ezt kimondta, önideges lett, hogy felállt és elment. És amikor később visszajött, és oda ment a feleségéhez?
Nem.
Képzeljétek el, még nem is. Csak sokkal később, de akkor már másnak adták a feleséget. És akkor Sámson megint ideges lesz, és megint más csinál. Na, és tudjátok, miért gondoltam ezt a történetet, hogy hozom nektek? Mert pont ma reggel történt egy olyan, hogy az egyik gyerekem, azt nem mondom, hogy melyik, így mondta, hogy valamit nem tud megcsinálni, és akkor mondtam neki, hogy de próbáld. De mondta, hogy nem próbál, mert nem tudom. És aztán arra gondoltam, Nem tudom, hogy ki volt, de ez biztos, hogy más családban is előfordult már szerintem, más gyerekkel is, sőt, elmondom nektek, hogy ez velem is. És az jutott eszembe, hogy igazából, hogyha meg se próbál, ha nem is akarom, ha hamar feladom, akkor nem is tudom megcsinálni. És tudjátok, Sámsonnak is ez volt a baja, hogy ő egy nagyon-nagyon erős és jó vezetője lehetett volna Izraelnek, csak mindig túl hamar feladta és beadta a derekát, és túl ideges lett mindig. És ezért volt az, hogy hiába volt neki olyan nagy testvére, mint a Jonatánnak, a Gergőnek és a Dainak, meg ami lesz a Bálintnak, a Pontinak és a Elődnek, hogyha nem tudott uralkodni saját magán. És én azt kívánom nektek, hogy ti is lehetek kitartók, és tudjátok uralkodni saját magatokon, és akkor lesztek igazán erősek. Na, köszönöm, hogy meghallgattátok, és nagyon ügyesen kitaláltátok a történetet, nagyon jól ismerjétek a Bibliát.
Én pedig köszöntöm a gyülekezetet, és örülök, hogy itt lehetek. És egy olyan igével szeretnék kezdeni, ami nekem nagyon sokszor problémát okozott. Máté 7:21-23. Nem minden, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétálunk-e? Nem a te nevedben üztünk-e ördögöket? És nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Hát fiatal adventista koromban úgy gondoltam, hogy ez az ige nem nekünk szól, hanem hát, mit tudom én, hiteseknek, vagy valaki más felekezetnek. Ugye hát ma már azért jobban úgy gondolom, hogy minden ige nekünk szól. Hiszen hát mi a atya akaratát cselekszük, mi nem azt tesszük, amit itt mond, hogy nem az atya akaratát tesszük meg. De Jézus korában, Jézus a saját népének mondta. Annak a népnek mondta, akik várták Jézust, akik cselekedték is az Isten akaratát. A Máté 6. fejezetében, ami ugye itt a 7. előtt van, három dolgot mond, sorol fel Jézus, az adakozást, az imát és a böjtöt. És ezt a háromra azt mondja, hogy nem jól csináljátok. Hát de hát ez a három, ez nem olyasmi, amit az Isten akart, amit az Isten elrendelt? De, az Isten elrendelte. És ha ezt az alapigénket nézzük, ebben is mik vannak? Menjet, profétáltak, ugye? Mit mondott Jézus? Menjetek el széles a világra. Isten akarata? Igen. Azt mondta, hogy nem a te nevedbe tettünk csoda dolgokat. Hát a Máté 21-21 azt mondja Jézus, bizony mondom néktek, ha van hitetek, s nem kételkedtek, nem csak azt cselekszitek, amilyen fügefán esett, hanem azt mondjátok a hegynek, kelj fel és zuhany a tengerbe, még az is meglészen. Tehát Isten mondta, ugye? És Isten azt is mondta a 70 tanítványt, mikor kiküldte, hogy gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek, és mondjátok nékik, elközelített az Istennek országa. Tehát csupa olyan dolog van ebben a versben, az alapigényben, amit Isten mondott és akart. Akkor mégis hol a hiba? Akkor hol a hiba, hogy azt mondja erre, hogy sohasem ismertelek titeket. Nos, a 21. vers előtt egy jól ismert ige van, a Máté 7.13.14-et olvasom. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz. És sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Hát ez egy egyszerű ige. Van a széles út, meg van a keskeny út. Hát megnéztem, hogy az eredeti görögben ezt a keskeny szót, és magyarul tulajdonképpen ez úgy van, hogy egy összeszorítás eredménye. Tehát attól keskeny, hogy egy összeszorítás eredménye. Máshol a Biblia ugyanezt a szót használja a nyomorúságosra is, meg a még szorongatásra. Na most mitől olyan összeszorított ez az út, ami az életre visz? Én nekem rögtön eszembe jutott egy prés, ami présel. Én azt gondolom, egy elég egyszerű a válasz erre a nehézségre, a bűn. Tulajdonképpen Istennek ki kell szorítania belőlünk a bűnt. Össze kell szorítania, hogy mi beférjünk a mennyeknek országába. És hát ez az összeszorítás, ez nekünk sem jó, mert nyomorúságos, és az Istennek sem könnyű. Mert ugye sokkal könnyebb egy külső vallásos puszt felvenni. Sokkal könnyebb, ugye most a szombatiskolában is beszéltünk erről, cselekedeteket tenni, mint belülről igazán megváltozni. Márpedig len a mennyek országába nincs olyan, hogy úgy megyünk be, ahogy vagyunk. Ténykérdése, hogy nem önmagunktól tudunk megváltozni, most nem erről akarok beszélni, de az is biztos, hogy meg kell változnunk. Pál apostolt ugye tanultuk most, és emlegettük a farizeusokat, hogy a farizeusok milyen precízen és pontosan betartották a törvényt. És mennyi mindent megtettek, és teljesen biztosak voltak abban, hogy ők üdvözülnek. Azonban annak ellenére, hogy Istennél fontos az engedelmesség, azért ez nem elég. Ugye? Ő többet akar. Ha átlapozunk a Máté 14. fejezetéhez, ott szintén egy ilyen jól ismert történet van, és én, nekem most az Úr ezt mutatta, hogy ezen menjünk végig. Tehát Máté 14.14-et olvasom, ugye Jézus a tengerparton van, tanítja a sokaságot, rájuk esteledik, és éhesek, megvendégeli őket. A 14. vers ezt mondja. Kimenvé Jézus látta a nagy sokaságot, és megszáná őket, és azoknak betegeit meggyógyítá. Ott van Jézus a parton, és ott vannak az emberek, és ő megszán minket, és gyógyít. Testi-lelki bajokból gyógyít. Ezt éljük át, amikor találkozunk vele. És ezt az áldást kapjuk tőle, hogy ő megjelenik a mi életünkbe, és gyógyít. És ez egy csodálatos dolog, észlelhető is, úgy általában, ami külsőleg is észrevehető, amikor valaki találkozik Istennel. Mert megváltozik a hozzáállása, másképp kezd gondolkodni, és sok dologról ugye másképp tesz dolgok, értékrendje megváltozik. A kerességkor még úgy lelkesek is vagyunk, még az is tetszik, hogy amikor ugye Jézus azt mondja a 16-17. Versbe, hogy nem szükség nekik elmenni, adjatok nékik ti enni. Azok még mondanak, nincsen itt csupán 5 kenyerünk és 2 halunk. Na hát mondjuk azért ez már nem annyira könnyű, amikor Jézusnak várományai vannak velünk szembe, elvárásai, de még az elején még azért ezt is boldogan megtesszük, hiszen olyan könnyű, nem, hogy az ember megismerte az Urat, lubickol az ő szeretetében, ott van a parton, és az áldások sokasága jön rá, hát ha kér is valamit Isten, hát megtesszük. De azért ez már nem olyan egyszerű, és itt nem csak az anyagiakra kell gondoljunk, hanem az időnkre, a személyes cselekedeteinkre, mások segítésére, másokkal való törődésre, vagy az igére, hiszen Jézus a kenyér, és azt kell adjuk az éhezőknek. Tehát kevés a tudásom, kevés a tehetségem, és mondhatnék én másnak, hogy mit tehetnék én másért? Hát, mit tehetnék én másokért? De Jézus azt mondja, hozzátok azokat ide hozzám. Ugye? És ő megáldja, és megsokasítja. Akik ismertek régebbről, tudjátok, hogy az ágyú lekezetben tértem, tehát oda jártam először, és hát én, ugye ateista család sarja, azt se tudtam, hogy hol lehet Bibliát kapni. Nem az, hogy mi van benne. Úgyhogy, és akkor egyszer csak jönnek nekem ott a testvérek, és közlik velem, hogy na, akkor te szombatiskolai tanító leszel. Mondom, én. Azt se tudom, eszik vagy isszák. Tehát jó, én. Azt se értettem, mit beszélnek. Tehát én. Na de hát az Isten tudja. Az Isten azért tudja, hogy én egy lusta emberke vagyok, ezt bevallom. Igaz, hogy van jó tulajdonságom is, hogy kötelességtudó is vagyok. Tehát, hogyha muszáj valamit megtenni, és elvállaltam, akkor megteszem. Így aztán az Úr engem így tanított. Úgyhogy amit én tudok, azt onnan tudom, hogy szombatiskolai tanító lettem, és kénytelen voltam, tehát hogy mondjam a többieknek, ha én magam se tudom, hogy miről van szó. És tényleg az Úr megáldott és megsokasította, hogy így fejezzem ki magam, mert volt nem egyszer, hogy így megálltam, hogy így a könyvespolc előtt, hogy Uram, hát itt a kérdés. A kérdés itt van, de én nem tudom a választ. Hát már hogy álljak oda mások elé, ha választ se tudom, hát hogy kérdezzem. És akkor így leemelek a polcról egy könyvet, kinyitom, és ott a válasz. És ez számtalanszor előfordult az életemben. Tényleg engem Isten itt tanított, és hát ez volt az ő terve velem, hogy hát tudjak, hogy tanuljak. Tehát Jézusnak vannak ugyebár elvárásai velünk szemben, és azok az alapigében szereplő emberek, akiket itt a elején olvastunk, szerintem ilyen happy keresztények. Azok a keresztények, akik megállnak ezen a szinten. Megkeresztelkedtünk jó Jézussal lenni, minden szép, minden jó, minden csodálatos, lelkesen dolgoznak is esetleg, ott kinn a parton, és Jézus meg is áldja az ő tevékenységüket. Azonban történik valami, mert Isten itt nem áll meg. Olvassuk csak el a 22. verset. És mindjárt kényszeríti Jézus az ő tanítványait, hogy szálljanak a hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra. Milyen érdekes szó ez, kényszerít. Hát nem szabad akaratunk van? Hát Isten nem a szeretet? Akkor mi az, hogy Isten arra kényszerít, hogy menjünk ki a háborgó tengerre? Mikor olyan jó a parton lenni, nem? Tehát teljesen jó ott a parton lenni. Ott van Jézus, mindenki boldog, happy. Hát miért kell nekem bemenni a háborgó tengerre? Tudjátok miért? Mert arra van a keskeny út. Arra van az összeszorítás. Arra van a nyomorúság. Hát, na, de ezért ez ijesztő, hogy Isten beküld a nyomorúságba. De hát keresztül kell nekünk menni azokon a próbákon ahhoz, hogy ki tudja belőlünk szorítani a bűnt. Az érzelmekre hallgatunk, akkor visszafordulunk. És kimennünk a biztonságos partra, azt hiszem nagyon sok olyan embert ismerünk, akik elhagyják a gyülekezetet. Akik visszafordulnak. Akik megállnak egy szinten, és azt mondják, hogy én nem megyek tovább. Na most ők nem cselekszik az Isten akaratát. Mert ugye Jézus mindig az Atya akaratát cselekedte. Azt hiszem, ebben megegyezhetünk. Olvassuk valahol is a Bibliába, hogy Isten, hogy Jézus valamit magától tett? Nem. Tehát ha ő kényszerítette a tanítványait, hogy üljenek be a csónak, akkor ezt az Atya akaratával tette. Tehát ez volt az Atya akarata is. Ebben biztosak lehetünk. A János 6.40 azt mondja, az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen, és én feltámasztam azt az utolsó napon. Tehát az Atya akarata az, hogy mi valósággal megismerjük Jézus Krisztust, higgyünk benne, mert akkor ő feltámaszt minket. A hajó elindul a viharos tengeren, a háborgó tengeren, ugye azt tudjuk, hogy a háborgó a szél mit jelent a Bibliában, az harcot jelent mindig. Szembe fúj a harc, a szél, szembe fúj, mert Sátán mindig szembe jön velünk. És azt is tudjuk, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem ugye a levegőbeli hatalmasságok ellen. De mégis kivel van nekünk háborúságunk? Hát egyrészt saját magunkkal is, ebben igazad van, de másrészt az emberekkel, nem? Hát kivel van konfliktusunk? Hát nem állít meg Sátán angyal, azt nem vele veszekszek, hanem veled vagy a másikkal, a szomszéddal, vagy a kollégával, vagy a gyülekezeti taggal. Sátán rajtunk keresztül veszi el az én lelki békémet, rajtuk keresztül, és űz el esetleg a gyülekezetből, ahol egy kicsit védve vagyunk a viharok ellen. Mert azt mondja az ige, hogy ahol ketten-hárman összegyűlnek, és egy akaraton imádkoznak, ott van, és megadja nekik. De hát hol van ez az egy akarat? Ezt várjuk, nem? Hogy legyen meg ez az egy akarat. Mert addig, amíg ez nem lesz meg, addig bizony itt Sátán az Úr. Nem kint, az nem érdekli őket. Az elvesző emberek nem érdeklik Sátánt. Ezek az emberek érdeklik Sátánt. És itt ő az Úr, addig, amíg mi nem vagyunk egy akaraton. És nem tudunk közösen úgy imádkozni egymásért. A mai szombatiskola, ugye hozta Judita, azért mosolyogtam akkor, amikor felolvastad azt a bizonyos elszenvedvén egymást, szeretetben igét, mert erről van szó. Nem arról van szó, hogy happy minden, hogy mindenki ugyanolyan, mint én, és ebből kifolyólag mindenki úgy gondolkodik, ahogy én, és mindenki azt csinálja, amit én akarok. Nem. Abszolút nem erről van szó. Arról van szó, hogy ő is más, meg ő is más, meg ő is más, és egymást szeretetben el kell szenvedni. Türelemmel, békességgel. És hogyha egy azon lélek lakik bennünk, akkor ezt meg is tudjuk tenni. Ha nem, akkor sajnos, akkor az ördög nevet a markába, és az ember elhagyja a gyülekezetet, és az ember veszekszik másokkal, vagy haragban van másokkal, és nem megbocsátás van az ő szívében. A múltkor hallgattam Ivon Meyersnek a egyik ige hirdetését, nem tudom, hogy ti ismeritek el, fönt a YouTube-on. Az angolul tudóknak jobb, mert nagyon sok angol ige hirdetése van, de egy pár le van fordítva. Én abból a párból nagyon-nagyon jók, szuper jók, úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani, hogy hallgassa. És abból az egyikben pont az ördög fegyvereit sorolja fel, az Efézusi levélben azt mondja, található az ördög tüzes nyila, amit azt mondja, hogy másképp úgy is lehet fordítani, hogy bomba vagy rakéta. És akkor ugye elsorolta, hogy ugye van a gondolat bomba. Hát a gondolat bomba az a média, ahol csak erőszak van, és ahol csak elkőstelenség van. Aztán van a hangágyú, ugye mindenkinek a fülébe be van dugva. Aztán van az ideggáz, hát ugye ezt azt hiszem mindenki ismeri, mert mindenkivel előfordul, hogy elmegy otthonról, és 5 perc múlva valami felbosszantja, fölidegesíti, és vége van a mi kis lelki békénknek. És hát van a érzésbomba, ahogy mondta, ami hát ami a leg, mivel hogy az érzéseinken keresztül mi nagyon befolyásolhatók vagyunk. Az ember, ahogy egyre önzőbb, annál jobban érzékeny saját magára. Ha én önző vagyok, akkor hogy képzeli a másik, hogy valami más tesz ellenem? Nem? Tehát hogy merészel engem megszólni? Hát ehhez, ha megengedtek, egy rövid történet. Ugye Dunavarsányban lakom most már 5 éve, és hát ugye sűrű járok a vonattal. És a vonaton van egyetlen egy olyan ülés, és ott szeretek ülni, ahol nem így 4 egymással szembe, hanem csak 2 ülés van, tehát az elég szűk. Nem baj, hát én elférek. Csak annyi, hogy amikor föláll az ember, akkor ott nem lehet nagyon megállni, ki kell lépni. Történt egyszer, megyek hazafele, érünk Dunavarsányba, fölkelek, és ki akarok lépni, de ott állt egy hölgy, és mondtam, hogy szabad lesz. Azt mondja, én is leszállok. Jó, akkor mutatom neki, hogy előre vagy hátra, mert hely az volt, hogy ki tudjak lépni. Így hátra lépett, én elé. Hallom a mögöttem, hogy morog, hogy de sürgős valakinek. Hát most jó van, hát nem nagy ügy, hát neki ez a véleménye. Nem volt sürgős, csak éppen ki akartam lépni. Lehet, hogy el kellett volna neki magyarázni, lehet, hogy akkor megértette volna, de hát nem jutott eszembe, hogy ilyeneket elmagyarázzak egy kis fiatal asszonynak, akinek arrébb kellett lépni egy lépést, és ez olyan óriási problémát okozott az ő életében, hogy megjegyzéseket kell tenni. De várjatok ki a végét. Leszállunk, megyünk a parkolóba, ő is, őt várja a barátja, én is megyek, mert én hátrább álltam a kocsival, és mikor elindulok, addig ugye ők ott beszélgettek, hogy nem tudom, a fiatal ember úgy vágott ki elém, hogyha tényleg nem egyesbe gurulok, és nem padló fékkel fékezek, akkor belerohanok. És hogy ez direkt volt, ez kiderült abból, hogy utána, amikor elindult, pár lépésen megállt, és benyomta a vészvillogóját. Előttem ugye megállt. Várok. Aztán utána, hát mondom, jó, akkor kikerülöm. Ugye, beültem a indexet, és megpróbáltam kikerülni. Mikor félig kikerültem, akkor elindult. Mindezt azért, mert elé mertem lépni. Hogy arrébb kényszerítettem őt, hogy ő lépjen oda, arrébb egy lépést. Én bevallom őszintén, föl tudott idegesíteni sajnos. Már főleg azért is, mert nagyon megijedtem, hogy belerohanok, és mert nem vagyok azért olyan gyakorlott vezető, hogy szóval az nekem nagy lett volna, és ugye én vagyok a hibás, a hátulról belerohanok. Tehát később jutott ez az eszembe, hogy hát igen, milyen sajnálatra méltó, nem? Hogy ő bosszút állt. Tehát, hogy egy semmiért, mert semmi nem történt, még csak semmit nem is tettem neki, és ő ezért bosszút állt. Úgyhogy örülök, hogy nem ül a szomszédom, már ki tudja, hogy akkor miket tenne. Szóval nem tudom elképzelni sem. Hogyha tényleg valami olyat tenne a másik neki, amit ő úgy gondol, hogy gondol. Ugye Ivor azt mondta, hogy azért nem vagyunk mi kötelesek beleesni ezekbe a csapdákba, amit az előbb felsoroltam, mert igényeljük Jézus békességét, és reggelenként, ha úgy indulunk el otthonról, hogy valóban belekapaszkodunk, akkor ki tudjuk kerülni ez ördögnek ezeket a csapdáit. Na de feltehetjük azt a kérdést, hogy miért kell nekünk átmenni ezeken a háborúságokon, nyomorúságokon? Miért küld el minket egyedül a viharba Jézus? Hát nem egészen egyedül küld. Mert azt olvashatjuk a 23. versben, és amint elbocsátta a sokaságot, felmérne a hegyre magánosan imádkozni. Tehát Jézus imádkozik értünk. Jelen pillanatban is imádkozik értünk. Miért? Hogy ne fogyatkozzon el a mi hitünk. Mert ő nem akarja azt, hogy mi féljünk, hogy mi háborúságban legyünk, és azt sem akarja, hogy visszamenjünk a biztonságos partra, hanem azt szeretné, ha mi valóban átérnénk oda a túlsó partra, ahol ő aztán majd csendes vizekre evezhet minket. A történetben a 25. vers azt mondja, hogy az éjszaka negyedik részébe pedig hozzájuk méne Jézus a tengeren járván. Hát ez a negyedik rész a zsidó időszámítás szerint ez olyan éjfél körül van, mert megnéztem, tehát náluk úgy van, hogy a napnyugtától napnyugtáig 12 egyenlő részre osszák, és úgy veszik az időket. És hát ugye már akkor is sötétedett, amikor még ott volt a nagy sokaság, hiszen megetette őket Jézus vacsorával. Tehát ez ilyen éjfél körüli lehet. Bizonyára nem véletlen. Én ezt is nagyon jelképesnek érzem, azt, hogy az utolsó, amikor megy hozzájuk, akkor a legnagyobb sötétség órájában. Ott van a háborgó tenger, ott vannak a tanítványok, és a legsötétebb órában oda megy hozzájuk Jézus. De nem akár, hogy megy oda, hanem a vizen járva. Egy olyan természetfeletti dolgot mutat meg nekik, ami arra készteti a tanítványokat, hogy meglássák benne, hogy ő az Isten. Nem akárki. Az Isten. Mert ugye, amikor kérdezi Jézus, hogy minek tartanak engem, akkor még mondják is, hogy hát van, aki profétának. Tehát egy proféta is tudott gyógyítani, egy proféták is ugye tanítottak. Tehát akik Izraelben éltek, azok is ugyanezt megtették. Tehát ahhoz, hogy mi igazán felismerjük, hogy kicsoda Jézus Krisztus, hogy ő az Isten, ahhoz bizony bele kell esni egy nagy nyomorúságba. Nekünk. Személyesen. Mert akkor tudjuk megérteni azt, hogy meg vagyunk szabad. Tehát amikor ő megszabadít, akkor tudjuk ezt megérteni, hogy megszabadított. Ha nincs miből megszabadítani, akkor nincs szabadítás. Ez így logikus, nem? Tehát viszont nekünk igenis meg kell ismernünk, hogy ő egy mindenható Isten. Egy mindenható Isten, akinek semmi sem lehetetlen. Mert ha ezt nem ismerjük meg, ha ezt nem tapasztaljuk meg a saját bőrünkön, akkor nem fogjuk tudni, és nem ismerjük őt igazán, hogy ő kicsoda. Mert nem fogjuk tudni, hogy ő kicsoda. Tehát ahhoz vihar kell, hogy nyomorúságom legyen, és ahhoz Isten hatalma kell, hogy ő megszabadítson. És ez az a dolog, ami csodálatos, hogy igazán megismerhessük a Teremtő Istent. Aztán a tapasztalatunknak van még egy momentuma. Azt mondja Péter, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Mit akart Péter? Két dolgot. Az egyik az, hogy Jézussal lenni. A másik pedig hasonló lenni Jézushoz. Tehát oda menni Jézushoz, és olyannak lenni, mint Jézus, aki a vízen jár. Na most ez az, ami... Ez a Péterben ugye megvolt az akarás, és ez a teljes hit és bizalom. Ez az, amire szükségünk van Istennel kapcsolatban. Hogy teljes hittel és bizalommal tudjuk mi is akarni, olyanok lenni, mint ő. Persze mi belülről, csak nem mint Isten, hanem mint jellemben gondolom én ezt természetesen. Hogy valóban, amikor ugye Péter jár a vizen, amikor ezt Jézus így megengedi nekik, azt mondja, hogy jöjj, akkor gyakorlatilag Péter megtan egy pillanatra, mert aztán ugye hamar elsüllyed, de egy pillanatra azt a büntelen állapotban van, amikor minden tökéletes, nem? Amikor teljesen Isten szerint élek. És Isten azt akarja, hogy mi ezt megtapasztaljuk. Hogy jó nekünk az, hogy mi úgy tudunk élni, hogy Isten akarja, hogy éljünk. A másik, hogy a víz az ugye népeket is jelent. Tehát valahol azt is akarja Isten, hogy mi valóban felülemelkedjünk a mindennapok atrocitásán. Azon, hogy fölbosszantanak, vagy valamit tesznek velünk. Hogy mi fölül tudjunk emelkedni ezen, ahogy Péter a vízen. Hogy fölül tudjunk emelkedni azon, hogy minket bántanak, vagy lenéznek, vagy úgy szólnak hozzánk. Hanem valóban csak Jézusra nézzünk. Mert amíg ránézett Péter, addig nem süllyedt el. Ugye? Na most, hogyha pedig igen, mert hát elég hamar elsüllyedünk, akkor pedig kiáltunk Istenhez. Péter is kiáltott, azt mondja, Uram, tarts meg engem. Tarts meg engem. És ez az, amit nekünk is állandóan kiáltani kell, hogy Uram, tarts meg engem, mert magamtól nem vagyok képes megállni, megmaradni. Szóval a keresztény élet elején még ott vagyunk a sekély vízben, megállunk a magunk lábán, azt csinálunk, amit mi akarunk, de ha ott maradunk, akkor a vége az lesz, amit Jézus mondott az alapigénybe, nem ismerlek titeket. Ha viszont rámerjük bízni magunkat, akkor jön a mély víz. És ott már nem úgy történik, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy Isten akarja. Csak a lényeg az, hogy tudjak belekapaszkodni, és tudjam megragadni az ő ígéreteit. És tudjak hinni benne. És egy olyan gyermeki bizalommal tudjak lenni, amilyet Isten elvár tőlünk. Ez is van egy történetem. Valaki, aki ismeri a Mohát, ugye? Annak idején a kerékgyártóban prédikált, és maga mögé a szószékre, mert ott van ilyen szószék, maga mögé fölállította a kb. Akkor 5 éves kisfiát, a Gergőt, prezentálni erről a gyermeki bizalomról, hitről beszélt, és mondta nekünk a magáért, és mondja, és hogyha azt mondják, hogy ugorj, és a Gergő ugrott a háttal álló apjának, mi sikítottunk egy. És tényleg prezentálta, számomra teljesen bevésődött, hogy milyen az az igazi hit. Amikor azt mondja, hogy ugor, akkor ugrik. Nem tudja hova, nem tudja, hogy elkapják-e, de ő ugrik, mert ő bízik az apjában, akiről tudja, hogy szereti őt. És úgy hiszem, hogy Isten ezt akarja elérni nálunk is, hogy mi is ennyire bízunk benne, és ha ennyire bízunk benne, akkor ő biztosan el is fog minket kapni. Amen. Teremtő Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy te meg akarod mutatni magad igazán nekünk. Köszönjük a próbákat, köszönjük a nyomorúságot is, mert te vagy az, aki megígérted, hogy ezeken is átsegítesz minket. és megtapasztalhatjuk a te csodálatos természet fölötti csodáidat. Segíts meg minket, hogy mi ebben teljes szívvel és lélekkel hitjünk, hogy mi meg tudjuk ragadni azt, amit te ígérsz nekünk, és ott tudjunk lenni a keskeny úton keresztül, ahol te csendes vizekre viszel. Köszönjük, hogy te ezt megígérted, és így hálás szívvel elfogadhatjuk ezt. Amen. Éneklik vala Mózesnek, az Isten szolgájának énekét és a báránynak énekét, ezt mondván: nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, ó Szentek királya. Amen.